Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ma könyvet fogunk ajánlani, egy olyan regényt, ha szabad ezt a műfaji megjelölést használnom, ajánlunk a figyelmükbe, amely szervesen kötődik mindennapi élményeinkhez, közelmúltunkhoz, és nagyon sok olyan kérdést tesz fel, ami túl az irodalmon is meghatározza az életünk. Vendégünk Kácsor Zsolt, akinek tavaly jelent meg a Cigány Mózes című, megint csak regénynek nevezem, című műve a Kalligram kiadónál, ami azért sokkal több ennél. Azt is mondhatnám, hogy Mózes 5 könyvének újraírása, vagy azt is mondhatnám, hogy egy kalandregény, egy eredet mítosz, mindez egyben. Szöveg eredete viszont az, amennyire én jól tudom, hogy Kácsor Zsolt a 2009-es cigánygyilkosságoknak, hogy fogalmaztál, emléket, a irodalmi emléket szerettél volna állítani.
Igen, igen, így van. Ez volt a regénynek a kiinduló pontja. Akkor még nem tudtam, hogy a Cigány Mózes fog megszületni belőle, de valóban azért kezdtem hozzá, mert azt gondoltam, hogy az a tragédia sorozat, ami akkor nem csak a cigány közösséget, de az egész országot érte, az nem szabad, hogy feldolgozatlanul maradjon.
Mindannyiunkban azóta is, mióta ezek a szörnyűségek megtörténtek, ott motoszkál, hogy nem pontosan értjük, hogy mi történt akkor, hogy mi a mi közelmúltunkban vagy történelmünkben a cigánygyilkosság. És azt hiszem, hogy ez azért fontos kérdés, mert ha választ adsz el, akkor azt is meg fogjuk érteni, hogy miért Mózes alakját és miért Mózes 5 könyvét választottad regényformának.
Az furcsa lenne, ha azt mondanám, hogy érthetetlen, hogy a magyar társadalom vagy a magyar politikai elit miért nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, holott szerintem a magyar kriminalisztika egyik legsúlyosabb esete. Ilyen Magyarországon tudtommal nem történt, hogy levadáztak volna ártatlan embereket, csak a rükszíne más. Ez egészen felfoghatatlan. Ugyanakkor nem szeretnék úgy tenni, mintha nem ebben az országban élnék, és nem tudnám, hogy nagyon is érthető okai vannak ennek a lapításnak. Az egyik az, és most lehetséges, hogy túl kegyetlen leszek, az egyik oka a társadalmi és politikai lapításnak az, hogy én 2009 körül azt tapasztaltam, hogy sajnos elég sokan ebben az országban drukkoltak a cigánygyilkosoknak. Még ha nem is akartak vért kívánni, meg nem is helyeselték, hogy még kisgyereket is lelőttek, de azért abban ugye maguk módján sok rasszista, kisebbséggyűlölő cigányellenes ember egyet érdett, hogy azért ott rendet kell tenni. És ne felejtsük el, hogy ez a magyar gárdának a megjelenési ideje, amikor a magyar gárda járőrözött Magyarországon, és megtehették azt, hogy kvázi államban, az államként az államban fegyveres erővel lépnek föl, és igyekeznek megfélemlíteni cigány közösségeket. És ez mintha így meg sem történt volna. Úgy veszem észre. Tehát Debrecenben szerencsére az egyetemen volt egy próbálkozás, egy konferencia, amit a Iványi Zsuzsáék szerveztek a cigánygyilkosságok 10. évfordulóján, de a Fidesz még azt is megtámadta. És lesorosoztak minket, hogy Soros megbízásából szítjuk az indulatokat. Szóval a politikai elit is kárhoztatható emiatt, de igazából ami egy írónak a dolga, az itt az volt számomra, hogy ne törődjön azzal, hogy igyekeznek sokan lapítani, hanem hogy is mondjam, ahogy a kutyáknál szokták, hogy beledörgölik a kutya orrát a saját piszkába, itt valamiképpen hasonló módon akartam eljárni én is, hogy ne felejtsük el, hogy ebben az országban ez a tragédia megtörténhetett.
Ez a történetnek az a fele, amit mindannyian ismerünk, bár biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan másképp élték meg, másképp értelmezték, vagy nem értelmezték, ahogy te mondod, egyáltalán sehogy. De hogy jutunk el Mózes 5 könyvéig, arra még nem válaszoltál.
Hát ez egy kísérlet volt arra, hogy bemutassam azt, hogy egy rabszolga státuszban lévő közösségben, hogyha fölüti a fejét a teljes, totális reménytelenség és kilátástalanság és jövőtlenség, akkor elképzelhető, hogy ennek a helyzetnek a mélyén megszületik valaki, aki azt mondja, hogy hát akkor innét el kell menni. Fogjuk magunkat és elmegyünk. És hát erre vannak példák a világ mitológiáiban. Az egyik ilyen példa a zsidó rabszolgák esete Egyiptomban. És úgy gondoltam, hogy ha van egy hősöm, egy cigány hősöm, akinek a szüleit a cigánygyilkosok meggyilkolták, akkor ebben az emberben föltámadhat az a vágy, hogy bosszúból, vagy megoldásképpen, vagy bárhogy, de innét kivezesse a saját népét egy megálmodott ős hazába. Ami egy persze ma 2021-ben nagyon furcsán hangzik, hogy egy rabszolganép fel kell, és elindul valamerre, de hogyha körülnézünk a világban, milyen népvándorlások kora indult el, akkor azt kell mondjam, hogy voltak éppen nem is írtam akkora abszurditást, mert ha nem is mondom, hogy életszerű, hogy egyszer a roma közösség úgy dönt, hogy kivonul Magyarországról vissza az ős hazába, és ezt most időzélbe tettem, akkor ezt úgy lehet értelmezni, mint egy megoldást arra, ami nem igazi megoldás, de egy valamiféle megoldást arra, hogy ebből a helyzetből elmeneküljenek. De azt látom, hogy a roma közösséget teljesen cserbe hagyta az elmúlt 10 évben a politika, és sokan egyre mélyebbre süllyednek a kilátástalanságban, és arra gondoltam, hogy egy ilyen helyzetben sokak számára kivezető utat jelenthet a vallás. És azért kötöttem össze Mózes 5 könyvét az én hősömmel, mert ő voltaképpen szintén egy ilyen vallási fantazmagóriába menekül a mindennapok realitása elől. Sokat olvas, össze-vissza olvas, mármint a regényem hőse, és egy adott ponton azonosítja magát Mózessel, mintha ő volna a cigányok Mózese, és az élére áll egy olyan felkelésnek, amit voltaképpen ő maga talál ki. És ez egy parafrázis, nyilván nem akartam a cigány közösséget egy az egyben a zsidó néppel, vagy a zsidó közösséggel azonosítani, de érdekes párhuzamnak éreztem. Az alávetett zsidók szerepét Egyiptomban, ugyanúgy, mint ma mondjuk a közmunkán tengődő 10 000-ekét Kelet-Magyarországon.
Az a különös, hogy amíg mi történt a cigánygyilkosságok alatt, azt kevesen tudják, és még kevesebben értik, hogy mi a jelentősége. Azon túl, hogy azért a jó érzésű emberek a gyilkosságtól elrettennek. De hát nyilván ennél sokkal többről szól ez a történet. Miközben a bibliai történet és a Mózes 5 könyvét azért ugye keresztény kultúrkörben élünk, nagyon sokan ismerik, és tudnak vele azonosulni. Mózes népével is tudnak azonosulni, most kisebbségi közegben beszélünk. Nem hiszem, hogy amikor Mózes népéről van szó, akkor a zsidók alatt mindenki a zsidókat érti, hanem hajlamos arra, hogy önmagát lássa a kisebbségi helyzetben. Te megteremtesz itt egy ilyen kisebbségi eredetmítoszt is, meg meghatározást is, hogy mi a... Te úgy fogalmaztál, rabszolganép, tehát, hogy a kisebbség, és ki a kisebbség kisebbsége.
Teljes egészében ráhúztam a Tóra szerkezetét a cigánságra, ami azt jelenti, hogy például az én cigányaim, tehát a regénybeli cigányok, ők Horthy-ligetre vannak deportálva, és Horthy-liget, azt talán kevesen tudják, az egy létező deportáló tábor volt, a Horthy korszakban hozták létre, oda vittek zsidó újságírókat, ügyvédeket, baloldali baloldali közéleti szereplőket néhány hónapra, és onnét vitték őket Auschwitzba. És az én cigányaim szintén a Horthy-ligeten élnek, vagy kénytelenek élni, kvázi úgy, mint a zsidók. Itt behelyettesíthető volna, hogyha nagyon elszabadulna a fantázián minden nemzetállam, minden kisebbségével. Ami nálam speciálisan a cigányságra vonatkozik, az az, hogy én valóban abból indultam ki, hogy 2009-ben egy meggyalázott, egy kiirtásra ítélt népről beszélhetünk, vagy kisebbségről beszélhetünk. Tehát nem azt akarom mondani, hogy a gyilkosság sorozat által váltak kisebbségé, hanem azt akarom mondani, hogy az egy szervezett kiirtási folyamatnak volt a kezdete valamiképpen. Nem szeretném a holokauszthoz hasonlítani, mert ahhoz nem lehet természetesen, de ez is egy szervezett akció volt. És azt gondolom, hogy ha más közegben élnénk, akkor elképzelhető, hogy akadtak volna még önkéntes társai a cigánygyilkosoknak a cigány kisebbség legyilkolásában.
A te regényednek a nagy truvája, hogy úgy illesztesz egymáshoz történelmi korokat és helyzeteket, a Horthy ligetet el egészen a cigányok Európába jöveteléig. Tehát nem csak egy bibliai újraírást kapunk, hanem egy történelmi könyvet is ebben a szerkezetben. És éppen ezért gondolom azt, hogy itt egymásra tevődnek a kiszolgáltatottságok, és ez látszik egy történelmi dimenzióban.
Hogyne, nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert például van a regényben egy rész, amikor arról írok, hogy a cigányoktól elveszik a hangszereiket, és nem nevezik őket cigányoknak, hanem úgy nevezik őket, hogy új parasztok vagy új magyarok, és elveszik tőlük a gyermekeiket is. Ugye, hát közismert, hogy ezt nem én találtam ki, ez a 18. század második felében volt egy akció a cigányság ellen. Azt hiszem, hogy második József rendelte, hogy ezek után a cigányokat új parasztnak vagy új magyarnak kell hívni, és annak érdekében, hogy asszimilálják őket, a gyermekeiket el kell tőlük venni, és a megélhetésüktől is meg kell őket fosztani. Szóval nagyon szépen, azt hiszem, hogy szépen rárímeltettem a történelmi előzményekre a regényemben a Horthy-ligetre deportált cigányoknak a sorsát, és az sem egy kitaláció a részemről, hogy Nyugat-Európában a 17. 16. században elég sok cigányellenes pogrom volt, amit ugyanúgy kell elképzelni, mint a zsidók elleni pogromokat, tehát hogy kiirtottak egész közösségeket, és ezeknek azt hiszem, hogy máig nincsen emlékművük.
Hogy lehet ezt a történelmet, ami nincs feltárva nyilván, vagy nagyon kevéssé van feltárva, sok ok miatt, egyrészt azért, mert az egyik legelnyomottabb európai kisebbségről beszélünk, másrészt azért, mert egy írásbeliség nélküli kisebbségről beszélünk, harmadrészt azért, mert senkinek nem volt érdeke, hogy Európa utolsó lapszolga közösségének a történetét dokumentálja és feltárja. Szóval hogy lehet ezt valamilyen módon átláthatóvá tenni?
Nagyon jó kérdés, mert szerintem nem lehet. És pontosabban én nem tudnám megtenni, mert én nem vagyok érintett, én nem vagyok cigánológus, nem vagyok romológus, nem vagyok roma származású sem. Én egyszerűen csak, nekem csak megszakadt a szívem, amikor a cigánygyilkosok egy gyereket is lelőttek. Azt gondolom, hogy én nem szeretnék senkinek feladatot szabni, ez nem egy feladatszabó értekezlet, de a cigány értelmiségnek volna valamiképpen ez feladata vagy dolga, vagy azoknak az elhivatott embereknek, akiket szintén megragadott a cigányság sorsa, hogy mindezt helyre tegyék, föltárják. És hát erre vannak próbálkozások, szóval van ennek egy komoly irodalma, szakirodalma, csak hát valamiképpen tényleg annyira nem foglalkoztat sokakat ez a kérdés elhivatott embereken kívül. És ha a magyarországi cigány közéletet megnézem, ott meg szintén nem azt látom, bár most általánosítok, hogy arra volna törekvés, hogy földolgozzák a múltat, vagy összegyűjtsék a hagyományokat, mármint közösségi szinten, hanem talán azt látom, hogy igyekeznek a politika sodrásában túlélni, vagy evickelni, vagy egy kis ételmorzsához jutni.
A kulturális is...
Azt hiszem, hogy ha rajta múlna, akkor ha mondjuk én miniszterelnök lehetnék 3 napra, akkor az egyik első dolgom az volna, hogy azokon a helyeken Magyarországon, ahol ilyen szörnyű szegénységben élnek szerencsétlen emberek, ott olyan felszereltségű iskolákat hoznék létre a stadionokra elköltött pénzekből, amik nyugat-európai minőségűek, és az ott tanító tanároknak 4-5-szörös fizetési szorzóval adnám a fizetést, hogy tanítsák a cigány gyerekeket. Azt hiszem, hogy ezeknek az ilyen iskolákban volna a jövő, hogy ott helyben, azokban a falvakban, ahol sok cigány közösség él, azokban a falvakban iskolákat építeni, nem szegregált iskolákat természetesen, elképesztő elhivatott, okos, fiatal pedagógusokkal, nagyon jól megfizetett tanárokkal. Ebben látnám csak a jövőt, másban nem.
Hogy mi a jövő, hogy ki kell-e vezetni a rabszolganépet Egyiptomból, vagy nem, és ha kivezetik, az valódi felszabadulást jelente, hát ez egy nagy kérdése a Cigány Mózes 5 könyvének, amit Kácsor Zsolt írt meg, vagy írt újra, erről a kötetről beszélgetünk, hogy mi a múlt, az pedig homályba vész, van egy nagyon költői eredet mítosz, ami azért rávilágít arra, hogy hát cigányokról, többségiekről, de hát minden ember eredete egyenlő, vagy legalábbis nagyon hasonló, és ez egy nagyon szép parafrázis a te könyvedben. A barna bőrű emberek annyiban különböznek a fehérektől és a feketéktől a te mesét szerint, hogy ők még szerelemben fogantak. Aztán mégis egy nagyon furcsa, majdnem vetélés és egy kegyetlen szülés lett az eredménye. Erről az egyenlőségről beszélnél egy kicsit, meg erről a kezdetekről nekünk?
Persze, hát ez alapvetés számomra, meg hát szerintem minden normális ember számára, hogy mindenki unokatestvér ezen a földön, és a származási kasztoknak voltak éppen semmi értelmük sincs. Hogyha a cigányság picit szerencsésebb lett volna, akkor lehetséges, hogy éppen fordítva élnénk, tehát mi lennénk a kisebbség és ők a többség. És azt gondolom, hogy itt valamiképpen igazságot akartam szolgáltatni a cigányságnak ezzel az eredet mitosszal, mert mintha úgy ki lennének hagyva ők a világ teremtéséből, és azt gondoltam, hogy legyen egy olyan, arra törekedtem, hogy legyen egy olyan világmagyarázat, egy olyan eredet mitosz, amelynek a középpontjában ők állnak, szándékosan csak ők, amiből ők jönnek ki jól. Mert nem akarnám én ugyan idealizálni a cigányságot, és semmilyen népet sem szeretnék idealizálni, mert az nem vezet jóra, de az bizonyos, hogy valamiképpen igazságot kell nekik szolgáltatni, és hát engem ez vezetett, amikor őket tettem a teremtés mitosz nyerteseivé, mert legyen végre valamiben, amiben ők győznek. Ami a dolognak meg a, hogy mondjam, az emberi részét illeti, ott azt hiszem, hogy az anarchizmust például azért hoztam bele, mert ez egy nagyon érdekes példa arra, hogy hogyan lehetne olyan közösségben élni, ahol nincsenek ilyen alá fölé rendeltségi viszonyok és hierarchiák, és azt gondoltam, hogy a cigányság ezt is megérdemli, hogy ők elnyerjék az őskommunizmus paradicsomi állapotát, Szóval igyekeztem a javukra dönteni minden esetben.
Ennél a kifejezésednél biztos vagyok benne, mármint, hogy az ős kommunizmus kifejezésednél fejéhez kapott a Székelyföldi Rádió hallgató. Magyarázzuk el neki, és még azért ne engedjük el ezt az eredet mítoszt. Mert ugyan a cigányoknak a legszebb az anyja, és neki még az ős atya szerelmet hazudik, és nem egyszerűen nemi erőszakot követel rajta el, mint például a fehér nőn, aki a fehérek anyja válik, de hát a megfogant magzat már az anyamében mindenféle kegyetlenségnek az áldozata lesz, mivel nem akarja az anyja a hűtlenségen kapott apa gyermekét megszülni. Már az anyamében eltörik a cigány kezét és lábát, és mégis meg akar születni, mert abban a tévedésben él, hogy neki élnie kell és ragaszkodnia kell az élethez. Tehát, hogy azért ez igazságot is szolgáltattál, meg nem is ezzel a történettel, és ami pedig az anarchizmust illeti, az pedig arra vonatkozik, hogy ez a nép, ez nem szolgálja senkinek, és nem is fogad el királyt maga körül. És minden az övé, kivéve az emberi életet. Tehát, hogy egy ilyen végtelen szabadságba született nép, ez szerint a meghatározásod szerint.
Igen. Mondjuk ez túrai idézet, hogy neked adom a világ minden kincsét, csak az ember életet el ne vegyétek. Ez a túrából van. Na, a visszatérve az őskommunizmusra, ez nyilván egy szellemes megjegyzés próbált lenni a részemről. Én nem hiszek abban, hogy eljönne egy ideális kommunizmus a világban, és abban sem hiszek, hogy volt egy ideális ősközösség, amikor mindenki egyenlő volt. Itt az őskommunizmus alatt azt értem, hogy valóban nincsenek a közösségben vezetők, és nincsenek a közösségben alávetettek. De hát ez egy elérhetetlen állapot, ilyen nem volt és nem lesz. Ez lett volna talán az anarchizmusnak egy ilyen meghatározása. Ami pedig azt illeti, hogy miért akar megszületni a megtöretett gyermek, ezt példázatosnak gondoltam, vagy annak megerősítésére, hogy mindennek dacára, ami történik egy közösséggel, azért föl kell állni a fagyott földről, és el kell indulni. Szóval, ha az ember közösségben gondolkodik, vagy kisebbségben él, akkor nem csak önmagáért felelős, hanem mindenkiért a közösségében. Tehát, hogyha az ember többségi társadalom tagjaként ránéz egy kisebbségi emberre, akkor nem csak őt magát látja, hanem azt a csoportot is, amelyből vétetett. És azt gondoltam, hogy azzal a példával, hogy a megtöretett cigány, a regényemben csávónak nevezett ember annak dacára meg akar születni, hogy nem szereti senki, ezt azért tartottam fontosnak, mert ő nem mint ember akar megszületni, hanem mint egy kisebbségi csoportnak, vagy egy közösségnek a tagja, első számú képviselője, akinek az a dolga, hogy minden megtöretés dacára elkezdjen járni, elinduljon, és képviselje azt az utat, amelyen jár. Szóval ez egy példázat a részemről.
Ez a messianisztikus elkötelezettség is igencsak ismerős itt Erdélyben, az erdélyi hallgatók számára. Beszéljünk egy kicsit a Mózes alakjáról, aki ezt a te regényedet szervesen hozzáköti a cigánygyilkosságokhoz, 2009-es cigánygyilkosságokhoz, hiszen kvázi helyszínelői pontossággal leírod, hogy hogyan történnek a gyilkosságok, és ez a te Mózesed, ez az egyik ilyen gyilkosságnak a túlélője. Innentől aztán persze a fikció és a könnyek, a regénybeli könnyek sodorják tovább a szereplődet, de hát nagyon is konkrét helyzetből születik.
Igen. Ennek egyrészt az az oka, hogy annak idején Debrecenben éltem, és elég sokat újságíróként nagyon sokat nyomoztam a cigánygyilkosok után. Beszéltem több túlélővel, több olyan áldozattal, akik szemtől szemben álltak velük, amikor ezek gyilkolni mentek. Jártam a helyszíneken, szinte mindegyiken. Beszéltem olyanokkal, akik vagy a gyilkosok családjába tartoznak, vagy a baráti körébe, szóval igyekeztem az én Mózesemnek a születési körülményeit a lehető leghívebben leírni. Másrészt igyekeztem úgy irányítani a történetet, hogy ő is vízből vétessék, mint miképpen az igazi Mózes, ezért tereltem őt a Duna felé, hogy majd a Dunából kapják ki a Csepel-sziget, pontosabban a Horthy-liget mellett, akik őt fölnevelik. Szóval ez egy nagyon fontos, úgy emlékszem, nagyon sokat tépelődtem rajta, hogy kerül majd az én Mózesem a Dunába, hogy onnét aztán ki lehessen emelni, mint az igazi Mózes kiemelték a Nílusból. Igyekeztem a dolgot elkenni is, meg nem is. Igyekeztem egy nagyon komplex figurát megalkotni, akiben egyszerre van egy kiválasztottságtudat, és egyszerre van a drogfüggőségből a fakadóan egy mentális betegség. Mert szerintem ez a mentális, pszichés betegség kell ahhoz, hogy ilyen furcsa fénytörésben lásd a világot, és benne a saját szerepedet. Szóval azt gondoltam, hogy itt egy teljesen abnormális helyzetben, egy teljesen abnormális főhősre van szükség, aki olyan szférákban mozog, ahová a többiek őt nem tudják követni. És ennek alátámasztására az én cigány Mózesem drogozik, illetve rengeteget olvas a lágernek a könyvtárában, ahová rajta kívül nem megy be senki. És és az olvasmányélményei, meg a cucc, amit szív, az olyan látomásokat hívnak elő belőle, amelyek azt hitetik el vele, hogy ő a valóságban él, holott nem a valóságban él. Szóval igyekeztem egy olyan figurát teremteni, akiről el lehet hinni azt a sok abszurd dolgot, ami megtörténik vele.
Így a megváltás ígéret is, és a megszabadítás ígéret is elég illuzórikus lesz, és a megszabadítás és a bosszú ígéret, vagy vágy összekeveredése is egy nagyon-nagyon erős feszültséget teremt.
Hát igen, ott igyekeztem az ő személyes bosszúját, igyekeztem, hogy ő kiírhesse a saját személyes bosszúját, mert elégtételt akartam az ő nevében is venni. Hogy a megszabadulás és a felszabadulás végül sikerül-e, abban végül is én is elbizonytalanodtam. Nem vagyok benne biztos, hogy az a befejezés, amit írtam, az garantálja azt, hogy van remény a jövőre nézve. Én azt akartam sugallni, hogy van, mert hiszen azzal, hogy föláldozza magát a cigány Mózes, voltak éppen bekerül egy olyan égi vérkeringésbe, amely égi vérkeringésben az ő boldogságos szépasszonya is tartózkodik, magyarán egy példaként szolgálhat az eljövendő rabszolga nemzedékek számára. Ehhez azonban talán a végén kellett volna némi fogócút nyújtanom, hogy az ő áldozata nem hiába való volt, hanem a jövendő generációk számára szólt, mint egy hívó szó, hogy élt nekik valaha egy Mózesük, akit talán követhetnének. Ez azért fontos, mert a zsidó közösség számára is van egy ilyen profitikus legendás alak, Mózes ősatya, akiről nem tudhatjuk biztosan, hogy élte. Minden esetre minden évben a zsidó közösség újra elmeséli azt a történetet, hogy Mózes vezetésével hogyan mentek ki a zsidóság ősei Egyiptomból. Valami hasonlót szerettem volna a cigány Mózes alakjával is elérni, hogy újra és újra föl lehessen idézni vigasztalásképpen, hogy elképzelhető, hogy minden évben újra lehet játszani azt a történetet, hogy a cigány közösség egyszer megszabadul. Hogy ez talán a végéből kiderül-e, abban nem vagyok biztos, de talán valami ilyesmit szerettem volna.
Az újra elmesélésnél vannak jelentős különbségek a te könyvedben. Az első történet, az eredet mítosznál a megszülető cigány gyermek ben egy dolog ép és erős és egészséges, az életösztön. Amikor újra elmesélik az ő születését, azt, hogy az anyja el akarja vetetni, meg akar szabadulni a hazugságban fogant gyermektől, akkor már nincs benne ez, akkor fáradtság van benne. Ez egy nagyon nagy különbség, úgy megütött.
Érdekes, hogy ezt én nem vettem észre. Ezek szerint nem volt szándékom.
Azt gondoltam magamban, éreztem, hogy itt vagy a szerkesztő nem figyelt, vagy ennek a jelentőségét kell még egy kicsit, vagy sokat kaparászni, hogy mennyire fontos az, hogy legyen önelfogadás és önismeret. Tehát, hogy ennek a népnek a vezetője, ez a boldogasszony, ez a szépasszony, hát ez saját magzatának volt a kvázi gyilkosa. Vagy legalábbis kísérletet tett erre. És aztán mégis újra és újra segítségére lesz a népének, és példaképe lesz, de mindig van egy ilyen öncsalatás, egy ilyen önbizonytalanság, egy ilyen meghasonlás. Ez az egyik része, ami nagyon-nagyon drámaivá teszi ezt a történelmi tablót, amit a cigányság történetéről festesz. A másik kérdés, hogy mennyit lehet megérteni a tettesek szempontjából, vagy a szemtanúk, a passzív szemtanúk szempontjából. Szerinted ez a kötet, amikor elolvassa valaki, aki eddig közömbösen viszonyult ezekhez a történetekhez, ez mit mozdíthat meg?
Az első kérdésre válaszolva, az nem az én találmányom, hogy van itt egy isteni erő, amelyik közbeavatkozik, és a saját teretményeit is, ha kell, akkor elpusztítja, hiszen ez a tórai örökkévaló. Tehát a tórának az örökkévalója, mindenhatója is többször elpusztítja a saját teretményeit, igyekszik őket a helyes útra terelni, és amikor úgy érzi, hogy nem a helyes úton járnak, akkor közbelép. Szóval ez nem azt mondom, hogy ez szándékos volt a részemről, az volt a szándékos, hogy ezt a mintát kövessem. Ez egy, az pedig, hogy miért éppen egy nőről van szó, ezt azért, és miért nem Isten apáról, ezt azért fordítottam meg, mert azt gondolom, hogy sok volt az elmúlt pár ezer évben a férfi istenekből, végre jöjjön egy női isten is, és a cigányság kapjon egy istenasszonyt, sem mint egy istent. Ami a kérdésed második részét illeti, hogy mit mozdíthat meg egy olvasóban, nem szeretném kategorizálni az olvasókat, de mondjuk tegyük fel, hogy vannak vallásos olvasók, meg a nem vallásos olvasók. Hogyha valaki vallásos, akkor azt gondolom, hogy képes olyan regisztereket megszólaltatni benne ez a valamiképpen szakrális történet, ami által el tudja helyezni a sorozatgyilkosságokat is egy olyan metafizikai szinten, ahová valók. Mert ezek nem szimpla gyilkosságok voltak, hanem egy kisebbség eltüntetésére tett erőszakos cselekmények. Itt nem csupán egyes embereket öltek meg, hanem a cigányságot igyekeztek eltüntetni. És ennek van egy szakrális metafizikai sítja szerintem. Aki nem vallásos, az talán azzal tud szembesülni, hogy amit leírok, az valójában történelem, abban az értelemben, hogy én nem igen találtam ki hozzá semmit. Tehát az egyes mozzanatok, jelenetek, cselekmények, magva, az mind benne van az európai történelemben. Nem kellett hozzá semmit kitalálnom. A cigányok ellen elkövetett pogromok ugyanúgy benne vannak a történelemben, mint az, hogy a cigányokat lágerbe zárják. Azt hiszem, hogy ez minden olvasó számára, hogy úgy mondjam, átjöhet, hogy ez egy fiktív regény nyilvánvalóan, de a valóságból táplálkozik, mármint a vérből és a valóságból táplálkozik.
Annak, akinek felkeltettük az érdeklődését, mondjuk el, és hívjuk fel a figyelmét, hogy ez egy nagyon sodró, ritmusos szöveg, eposz már-már, biblikus hangnemben, mely biblikus hangnem és biblikus szófordulatok és struktúrák ötvöződnek a legkegyetlenebb, legbrutálisabb szlenggel. Mondhatnám, hogy cigány szlenggel, nem tudom, igazíts el, hogy ez hogy történt, ez a nyelvi olvasztó tégely, amit te nagyon beizzítottál. Hadd meséljem el, hogy együtt szoktam olvasni a 10 éves lányommal egymás mellett sokszor, és gyakran beleolvas az én könyvembe, és most ez volt hosszú idő után az első olyan könyv, amit hát nagyon kellett igyekezzek, hogy ne lássa, vagy hogy úgy tudod, így fél oldalról olvassam, hogy ne lásson bele.
Szándékosan voltam helyenként trágár, mert megkövetelte a szöveg. Ez szövegkényszer volt. Tehát én a valóságos életben én nem szoktam obszcén szavakat használni, vagy legalábbis igyekszem elkerülni eléggé ritkán, de itt megkövetelte a szöveg. Tehát vannak olyan történetek, amelyeket nem lehet anélkül kommentálni, hogy az ember ki nem mondjon egy trágár szót.
Nem is csak, hogy
igyekeztem,
nem csak trágárság, ez kegyetlenség. Tehát, hogy a kegyetlenségnek a verbális... Most az, hogy én számomra a tágárság volt a legkevésbé zavaró, ez úgy benne van a hétköznapunkban. A kegyetlenség sem volt zavaró, megvan annak a funkcionalitása, de egy olyan magas fokú nyelvi kegyetlenséget, nagyon gondolkoztam, hogy ezt te hogy kalapáltad össze, vagy hogy dolgoztál?
Azt kell tudni ehhez, hogy a Tóra volt az alapvetés, és a Tóránál kíméletlenebb, kegyetlenebb szöveget nagyon nehéz elképzelni. Tehát ebben mindenki gyepál mindenkit, testvérek elárulják egymást, testvérek beledobják a saját testvérüket egy kútba, eladják rabszolgának, az örökkévaló, ha nem tetszik neki valami, akkor kiírtja az egész emberiséget. Tehát nem nagyon kellett semmit kitalálnom, hogyha kíméletlennek vagy kegyetlennek akartam volna tűnni, mert ez benne van az európai kultúrkörben.
Nem.
Mindenki ismeri.
Nem csak az európai kultúrkörben van benne, messze, távol a felünk fölött, hanem a mindennapi nyelvünkben. Ez a hétköznapi valóságunk. Ez az egyik legmegrázóbb tapasztalata a Kácsor Zsolt Cigány Mózes című regényének. Remélem, hogy sokan fogják a kezükbe venni erős lélekkel és erős kíváncsisággal. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, azzal bíztatom a hallgatókat, amivel te is, hogy van szabadulás.
Köszönöm szépen, hogy megkerestél.
Hallgatóinknak pedig köszönöm, hogy figyeltek ma is ránk. Hanganyagunk hamarosan visszahallgatható a hangtárunkban, online hangtárunkban, a Marosvásárhelyi Rádió oldalára vagy saját szakmai Facebook oldalamra várom vissza olvasmányélményeiket, üzeneteiket. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője, műsorvezetője. Kácsor Zsolttal voltunk ma, hallhatóak a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Viszont hallásra!